Madeleine útra egy egészen jól ismert történet, egy-egy szeletkéjével készültem, méghozzá Lázár eseményei kapcsán, mármint arról a Lázárról, amelyik ugye feltámadt. Igazából a Lázár feltámadása az a keret történet, mert azzal szeretnék foglalkozni, amit Jézusról elárul ez a történet nekünk. De egyáltalán mit tudunk erről az emberkéről? Hát annyit tudunk róla, hogy a két nővérével élt együtt Betániában. Mindjárt ez egy, hogy is mondjam, tovább gondolásra lehetőséget adó észrevétel, mert ugye abban a korban a mindennapi megélhetést azt a férfi munkaerő szolgáltatta. Miután sem szülőkről, sem további testvérekről nincs szó, hát én el tudom képzelni, hogy ők hárman éltek egy háztartásban. Hogy így volt-e vagy sem? Nem tudom. Jézus többször megfordult ennél a családnál. Lukács leírja azt, hogy azt az esetet, amikor Mária a jobb részt választotta, Márta pedig igyekezett helytállni a vendéglátással. És ugyancsak, bár Jézus, János említi meg, már itt a 11-ben is, és a 12-ben írja le részletesebben, azt, amikor Mária megkeni a drága nárdus olajja Jézusnak a lábát. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a történések ide kapcsolódnak. Na és akkor nézzük János 11 alapján magát a történetet. Hát az első hír az, hogy Lázár megbetegedett. Amint mondtam, a családfenntartás vagy a megélhetés kulcsa a férfi ember volt, tehát a férfi lebetegedett, akkor az vészhelyzet, idézőjelben. Hát, ha meggyógyul, akkor persze nem. A nővérek rögtön megüzenik Jézusnak. Jézus azt írja róla az előző részben, a 10. rész végén az evangélium, hogy miután a farizeusokkal ismét összetűzésbe került, és egyre kevesebb türelemmel viselik a farizeusok ezt az összetűzést, ezért Jézus elment egy távolabbi vidékre, arra a helyre, ahol János is keresztelt. Hát ezt tudjuk a János evangéliumának első részéről, hogy ez Aion és Szálim közelében valahol az a környék. Ez olyan 30-35 kilométer távolság légvonalba Becsaidától, hát hogy az utak milyenek voltak, meg hogy lehetett közlekedni, azt nem tudom. Szóval, hát 30-35 kilométer távolság, mondjuk ha egy hírnököt elküldenek, aki hozzá van szokva a gyalogláshoz, hát azért a világosság 12 órájának a nagyobbik részét azért felhasználja. Gondolom én. Még nem volt szerencsém ennyit gyalogolni, úgyhogy. Időben pedig, ami még fontos lehet, egy ilyen 4-5 héttel vagyunk nagypéntek előtt. Tehát bő egy hónappal vagyunk nagypéntek előtt időben. Távolságban 30-35 kilométer. Ami nagyon fontos, Jézus szerette Lázárt. Ezt a 11. rész kétszer megerősíti. Kedvelte ezt az embert. Vérek is úgy üzennek, hogy akit szeretsz, az beteg. És ez az első jó hír. Nem az, hogy beteg, hanem az, hogy akit szeret. Mert hogy Jézus téged is szeret. Tudom. Nem baj, elismétlem. Jézus téged is szeret. Nagyon. Hogy érzékeltessem, Bibliából Róma 5, 8, 9, 10, 11. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Ha legalább kettő megerősítés kell, akkor másikra csak hivatkozok, a János 3.16-ra, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta. Szóval Isten nagyon szeret téged. Akkor is szeretett, amikor még nem voltál kapcsolatban vele. Ez azért fontos, mert mi emberek nem azok voltunk, azok a kis szegény, szerencsétlen, egyedül hagyott teremtmények, mint a babakocsiba lévő kisbaba, akinek a látványa automatikusan mosolyt csal az ember arcára. Mi az ellenséges tábor tagjai voltunk. Ellenségei voltunk Istennek. Szeretett. Akkor. Nincs más opció. Ott voltunk abban a táborban. Ha tudtuk, ha nem tudtuk. És lehet, hogy nem tudtuk, de ez nem változtat. Ha becsukott szemmel elvisztek, vagy bekötött szemmel elvisztek X helyre, ha tudod, hova vittek, ha nem, ott vagy. Szóval ott. Lázadók voltunk a teremtő ellen. Akármilyen negatívumot előszedhetsz, minden igaz volt ránk, és Isten mégis szeretett. És mindenkit. De azt, hogy a másikat szereti, hát oké, az legyen az ő gondja, de hogy engem is. Nem azért, mert én olyan hűde szeretni való valóki vagyok, hanem mert egyszerűen belőle ez fakad. Lénye a szeretet. Szóval, vissza a történetünkhöz. Megérkezik a küldött, és azt olvassuk, hogy amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségét szolgálja, és általában megdicsőül az Isten fia. Három hatalmas megjegyzés ebben az egy mondatban. Betegség nem halálos, Isten dicsőségét szolgálja, és általa megdicsőül az Isten fia. Nem halálos betegség. Hát azt olvasjuk, hogy el is temették már. Vagy Jézus nem tudta, hogy mi történik? Hát a kicsit tovább olvasjuk, amikor ott a tanítványokkal beszélgettek, akkor mondja nekik, figyeljetek, hát meghalt. Szóval már azt mutatja, azt mondja ki, ami be fog következni. Persze ez nem azt jelenti, hogy ez a Lázár valamikor idős korában nem halt meg, és nem hagyta itt véglegesen a földet, dehogy nem. De hogy nem, itt ebben a pillanatban és ebben a betegségben az egyszer biztos. Szóval nem halálos betegség. És mit kezdjünk ezzel, mikor tudjuk, hogy eltemették? Szóval nézzük egy kicsit akkor ezt a helyzetet. Szóval van a fizikai halál. Ez ugye, amikor a testünk életfunkciójának nevezett dolgai megállnak, és ha tetszik, ha nem, attól a pillanattól kezdve, hogy megálltak, onnantól kezdve már csak a romlás van. X idő után ez pedig már abszolút visszafordíthatatlan, legalábbis a mai ismereteink szerint. Akik abban a kiváltságban részesültek, hogy egyszer megtapasztalták ezt az állapotot, és visszajöttek. Azok érdekes dolgot tudnak mondani erről a váltásról. Nevezetesen azt, hogy látják a testüket kívülről, tudnak helyet változtatni, de már szólni nem tudnak a mellettük lévő embernek. Szóval, ez a fizikai halál. De úgy tűnik, hogy ez a fizikai halál nem nagyon foglalkoztatja Jézust. Azt mondja Lázárról, hogy elaludt. Jairus, de azt mondja, hogy mit sírtok? Hát elaludt. És oda menj is felébreszti. Igaz? Néhány igevers, 1 Tesszalonika 5.9.10.11. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy bár ébren vagyunk, vagy alszunk, vele együtt legyünk. Ébren vagy, vagy alszol, vele együtt. Vigasztaljátok tehát egymást, és építsé egyik az másikat, ahogy ezt teszitek is. Ez a 11. vers. Szóval Pál is azt mondja, hogy ébren vagy, vagy alszol, egy dolog. Hát tudjuk azt, hogy ettől függetlenül van egy olyan, amit szellemi halálnak hívhatunk. Na ez már egy izgalmasabb dolog. Mert Isten azt mondja Ádámnak, ha eszel a fagyümölcséből, meghalsz. Aztán még egy néhány száz évet itt azért elsétálgatott a földön. De tudjuk, hogy mégis meghalt. Mert hogy az Istennel való kapcsolata az abban a pillanatban megszűnt. Azzal az intenzitással, ami előtte volt. Amikor Jézus meghalt a kereszten, ezt a halált élte át. Mert hogy én ezt érdemelném, és ha a kereszten a csere volt, akkor Jézus ezt a halált élte át a kereszten. A teljes elszakítottságot a mindenható Istentől, és azért kiált fel a Zsoltár 22.2 szó szerint idézetével, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ezt az elszakított voltát. Ami engem illetett volna Ádám óta, illetve minden embert. Máté és Márk följegyzi azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Máté azt mondja, hogy még egyszer néhány versen később, hogy hangosan felkiáltott és kibocsájtotta a szellemét, János pedig leírja, hogy akkor kiáltotta azt, hogy elvégeztetett, és utána bocsájtotta ki a szellemét. Szóval, mindazok az emberkék, akik Krisztus nélkül élnek pillanatnyilag ebben a világban, igazából ők is halottak. Az előbb azt beszéltük, hogy a fizikai halál az olyan, mint az alvás, itt pedig a lélegző, mozgó emberkék Istentől elválasztva halottak. És a Biblia szerint van még egy gonosz szellem is, amit úgy hívnak, hogy halál. A Jelenések könyvében jön ez elő. De a Jelenésekben van még egy nagyon nagy kijelentése Jézusnak, az 1.18-ban. Én vagyok az örökkön élő. Halott voltam, de nézd, élek örökké. És a kezemben vannak a halál és a Hádész kulcsai. Ugye a Hádész az a görög mitológiában az alvilág istensége, na mindegy. De a 6.8-ban, Jelenések 6.8-ban láttam, hogy egy fakoló és a rajta ülőnek a neve halál, és a pokol követte őt. Tehát ezek szellemi lények. Minden mellett. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy alszunk, meghalunk, mi történik, nem is annyira kézenfekvő. Mert, és a döbbenet az, hogy minden teremtmény Isten teremtése. A halál és a pokol is. Mert hogy ő tartja fenn egyetlen szavával a világ mindenségét, és amíg ezek léteznek, addig Istentől függnek. Jöhet a jogos kérdés, hogy vajon miért? Kedvenc szavamra a célszerszám. Egy bizonyos cél érdekében, egy bizonyos ideig, mármint a fizikai időt nézve. Egy bizonyos cél érdekében, egy bizonyos ideig. Ezek létezni fognak, és akkor egyszer lehúzzák a rulót, és innentől kezdve már csak az emlékük, már ha valaki emlékezni akar ilyen gonosz dolgokra. Szóval, fizikai halált Jézus nem tekinti többnek, mint az alvást. Hát mi nem egészen, úgyhogy még egy kicsit csiszolhatjuk a gondolkodás módunkat, hogy közelebb kerüljünk a Jézusihoz. az állapotból ébresztette fel ugye ezt a Lázár nevű emberkét. Isten dicsőségét szolgálja volt a második kijelentés. Hát azt tudjuk, hogy amit Jézus a földön tett, az minden Isten dicsőségét szolgálta. Mert ez csak a földön kérdés, a mennyben nem kérdés. Ott annyira természetes, hogy el se tudjuk képzelni, hogy minden Isten dicsőségéről mutassam. A megtérése egy embernek abszolút Isten dicsőségét szolgálja. Amikor az ellenséges táborból önként országot vált. Na ez igen. Ez hirdeti az ő nagyságát és dicsőségét. Ha már a királysághoz tartozol, a Krisztusi királysághoz tartozol, akkor tovább növekedhet ez a lehetőség abban, hogy megdicsőítessen a mindenható, nevezetesen, hogy Efézus szerint elkészített egy csomó jó cselekedetet számunkra. Ezeket meg ő elkészítette, én megteszem, ezért ő kap dicsőséget. Ja, hát meg én is úgy mellesleg áldott leszek, meg happy, meg mit tudom én, de hogy a lényege az, hogy ő elkészíti, én megteszem, ő dicsőséget kap, és ezért még megjutalmaz. Gondolkodásmód. És megdicsőül az Isten fia. Ez a harmadik kijelentés ebben a mondatban. Erre megint csak itt a földön van szükség. Egybe annyira tudják, hogy kicsoda Jézus. De az látszik, hogy hatalma van a halál felett. És mindegy, hogy az előbbi három közül melyikre gondolsz, mindegyik felett. Nem kell. A Bibliánk, hogy attól, hogy Jézus egyáltalán a földre jött, János 1.14, az ige testélet közöttük lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Telve kegyelemmel és igazsággal. Az, hogy megjelent a fizikai szinten, már bemutatta a dicsőséget, az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Nem az Atyától függetlenül, hanem rávilágítva. Na, de térjünk vissza Lázárunkhoz. Szóval, odáig vagyunk, hogy megjött a hír, hogy Lázár beteg. Tudod, Jézus, akit szeret, az a Lázár, nem a másik, az a Lázár. És Jézus meg kapja a csomagját, és már indul is. Ja, nem. Két napig úgy tesz, mintha nem is kapott volna hírt. Eddig a tanítványok jól érzik magukat, mert ugye az utolsó affér az úgy kellően necces volt, már úgy érezték a saját bőrükön, hogy ez azért ez most már nem vicc, mármint a farizeus támadást értem ez alatt, hanem amikor azt mondja Jézus, hogy menjünk vissza. Hát a két lábbal a földön járó Tamás, az rögtön le is volt, menjünk, aztán úgyis meghalunk. Már hogy Lázár is meghalt, hát mi is meghalunk. Hát. Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, még nappal van. Még van egy kis időnk. Aki nappal jár, nem jár sötétségbe. De, hát mit csinál a két nővér? Megüzentük Jézusnak, hogy akit szeretsz. Hát remélem, hogy fölkapod magad és jössz, hát tudod, hogy szükségünk van, hát az életünk forog kockázatjelbe, és amúgy is szeretted, hát kizárt, hogy ne jönnél. És nem jön. Na most erre kéne azért valami magyarázatot adni, legalább saját magamnak, ha másnak nem is, nem tudom, hogy találtak-e vagy sem, de te mit teszel ebbe a helyzetbe? Tudom, hogy szeret a mindenható. Annyira szeretett, hogy amikor ellensége voltam, odaadta a fiát. És most látja, hogy halálos veszélyben vagyok, és nem történik semmi. Mert hogy valahogy meg kéne magyarázni legalább magamnak. Ha másnak nem is. Föltettük már a kérdést, hogy miért nem ment Jézus? Jobb ötlete volt. Oda megy, mondja Lázárnak, hogy legyél egészséges, az kész. Na de így 4 napos halottat föltámasztani, amit azért már az orvostudomány is azt mondja, hogy hát azért ez már necces, már 4 óra után is tán, de nem tudom. Szóval, nem arról van szó, hogy Jézus nem tudja a problémát, nem arról van szó, hogy elkerülte volna, nem arról, hogy nem akar tenni, egyszerűen arról, hogy van egy jobb megoldása. Na, hányszor jutott ez eszedbe, amikor nem volt ima meghallgatásod X ideje? Hát, nekem nem olyan sűrűn, bocs. Pedig, hát ez történik. Nem kerültem ki Jézus látóköréből. Hát egy biztos. Az, hogy éppen meg akarták gyilkolni pár nappal ezelőtt, az nem nagyon zavartatta, mert simán visszamegy. És amikor visszamegy, akkor először elkezdi a nővéreknek a hitét egy kicsit. Én vagyok a feltámadás és az élet, a 25. vers. Aki hisz bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Hogy van ez? Aki hisz bennem, ha meghal él, és aki él és hisz bennem, nem hal meg. Hát oké, a második részét értjük, mert a szellemi halálnak nem lesz a része sem, mert hiszek Jézusban. De az első, hát ott van az a nagy kő, meg bent a Lázár teste. Aztán nagyon érdekes, amit Jézus csinál. Oda megy a sírhoz, és azért vegyétek el a követ. Valamit neked is kell csinálni benne. Nehogy azt hitt, hogy neki gond lett volna, mert az ő feltámadásánál a kő az magától elment. Tehát most is elmehetett volna. Már túl vagyunk az utó, vagy hogy mondjam, tehát már tudjuk, hogy minden hatalom Jézus kezébe van, tehát arról nincs gond, hogy neki az a kő az van. Nem csinálja meg egyedül. Ad egy pici lehetőséget, részt arra, hogy részt vegyél az eseményeknek. Lehet, hogy az a pár férfi ember, vagy nem tudom, kik görgették el a követ, eszükbe nem jutott, hogy Istennek tetsző cselekedetet tesznek, amit előre el volt rendelve. Csak úgy gondolták, hogy jó van, megtesszük. Vagy egyszerűen csak kíváncsi voltál, hogy vajon mi lesz. 41. vers a János 11-ben. Elvették tehát a követ. Jézus pedig felemelte a tekintetét, és azt mondta: Atyám, hálát adok neked, mert meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülállós okosság miatt mondom, hogy elküldjék, hogy te küldtél. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott lábán kezén, bolyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta el. Jézus így szólt neki: oldjátok fel, és hagyjátok menni. Beszél Lázárhoz. A Jairus lányához is beszélt. A Naim éfihoz is beszélt. Pedig a mi fogalmaink szerint nem tud kommunikálni. Azok, akik átélték, azt mondják, hogy nem működik kommunikáció. Jézus nem működik. Szoktam mondani, és komolyan is gondolom, hogy azért nevezte meg Lázárt, hogy Lázár gyere ki, mert ha csak azt mondja, hogy gyere ki, akkor az összes föltámadt volna ott közel távol. Meg kellett nevezni, hogy melyik jöjjön csak elő. Megdicsőíti az atyát. Tudom, hogy meghallgattál, csak hogy a többiek higgyék azt, hogy imádkoztam. Hát akkor imádkoztam. Egy mondat, meg egy parancsszó is működik. Hogy engedhette ezt meg magának Jézus? Jó kapcsolata volt az atyával. Nem az érzései alapján volt kapcsolatban. Most jól érzem magam. Hű, mindent, ide nekem az első szembe jövő halottat, hanem minden percben. Nem az érzéseitől függött, hogy jó kapcsolatban van-e Istennel, hanem tudta, hogy jó kapcsolatban van. No, ezek után van egy kérdésem. Szóval, Mi lenne nagyobb szenzáció egy gyülekezetbe? Ige hirdetés alatt összecsuklik egy ember. Történet, hallottam kivételesen tegnap, mármint a prédikációban. Szóval a gyülekezet vezetője az egy orvos volt úgy civilben. A vendég pásztor pedig szolgált, és a dicsőítés vezető leány, meg úgy menet közben egyszer csak lefordult a széktől, a gyülekezet vezető odarohan, és megállapítja, hogy meghalt. Aztán a vendégszolgáló mondja, hogy ugyan már hadd menjünk oda, és imádkozzunk érte, mondom, hogy imádkozik érte, föltámad. Aztán amikor 10 éve később ugyanebben a gyűlőben voltak, akkor kiderült, hogy már 2 gyereke van. Ugyanannak a hölgynek. Szóval, mi a nagyobb szenzáció? Föltámad egy halott a gyülekezetbe, megtér egy részeges. Azt mondja a Lukács 15:7-ben, mondom nektek, hogy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Amikor egy ember, egy teremtett lény saját akaratában azt mondja, hogy szükségem van a mindenható ajándékára, na az a nagy dolog. Az, hogy egy alvásban lévő fizikai testet visszahozol a világ, nem, az az apróság. Hát kösz. Gondolkodásmód. Amikor valaki megtér, nincs próbaidőd. Rögtön el vagy fogadva. Akkor miért nem tudok rögtön halottat támasztani? Attól, hogy Isten gyermeke vagy, kell egy növekedési folyamat ahhoz, hogy felfogd, hogy egyáltalán mit kaptál. Nem azért, mert nem kaptad meg, hanem mert nem fér bele a szürke állományunkba. Szóval, ha egy apának van egy jól menő cége, az 5 éves fiát akkor se teheti be ügyvezetőnek, mert még nem látja át a folyamatokat. Ettől még ő az lesz. Persze, mindenki tudja. De hogy kell egy kicsi. De soha ne az érzéseid alapján ítéld meg, hogy mennyit fejlődtél Krisztusban. Onnan indulj ki, hogy minden a tiéd próbaidő nélkül. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy hívő élet, amikor arról beszélünk, hogy Jézus megváltott bennünket, akkor annak csak egy aprócska szelete az, hogy nem kerülünk a pokolra. Fontos, én ezt nem vitatom, de egy aprócska szelete. Annál sokkal-sokkal több van benne. Van egy olyan biblia versünk, hogy letöröl minden könnyet a szemünkről. Ez azt jelenti, hogy lesz könny. De ha már ott vagyok a mennyországban, akkor miért lenne könny? Ami magyarázat nekem tetszik, az a következő. Ott fogok igazán rádöbbenni, hogy mennyi mindent nem használtam ki, amit megkaptam. Hallottam olyan történetet, hogy különböző raktárak vannak, hogy ez meg az föl van halmozva. Ez majdnem ugyanazt jelenti. Ki elkészítette, és a gondolkodás módon miatt nem tudtam átvenni. Egyik prédikátor humorizált ezzel a történettel, hogy ki az, aki hiszi, hogy Jézus meg tud gyógyítani egy tolókocsis embert. Mindenki. Ki az, aki hiszi, hogy ezt a mellettem lévő tolókocsis embert is meg tudja gyógyítani? Mindenki. Na, aki hiszi, jöjjön föl és lökje le a színpadról. A gondolkodásmódról van szó. Tehát ameddig hinni kell, addig oké. Persze, hogy elhiszem. De hogy nálam működik-e? hogy az én kedvemért megteszi-e a mindenható. Csak hogy rossz a kérdés. Nem az én kedvemért teszi meg, hogy megdicsőjön a mindenható, és megdicsőjön az Isten fia Jézus. Hogy Isten dicsőséget kapjon, és Isten fia megdicső. Azért megteszi. Nem az én kedvemért. Mert ha az én kedvemért tenné, akkor jön rögtön a kérdés. Na de hát nem válaszom, a két napja el se indult. Hát akkor biztos, hogy nem. És már el se indultam. Pedig nem én vagyok a szereplője a dolognak, hanem csak akik odébb lögdös egy szikladarabkát. Nem kell mindjárt több mázsásra gondolni, lehet, hogy csak egy fél kilósra. Mert hogy együtt működik velünk, akarja, hogy részt vegyek. A fél kilós alatt azt értettem, hogy azzal az erővel kell meglopni a tolókocsit. No. Szóval sokkal-sokkal több az, amit a mindenható elkészített, mint amit egyszerűen elmerünk képzelni. De ha nem tudod elképzelni, akkor nem fogod merni megtenni, amely elképzelni se tudod. Erre a sport a legjobb példa. Ha nem tudod elképzelni, hogy győzöl, akkor esélye sincs. Ha el tudod képzelni, még mindig lehet, hogy nem jön be. De ha el se képzeled... A Bibliánk hoz még egy történetet, aminek az egyik szereplője teljesen véletlenül Lázárnak hívják, ahol szintén szóba kerül a feltámadás dolga. Ez a gazdag ember és a Lázár története. Lukács 16-ban van leírva. A történetek a fő mondani valóját Jézus, ahogy elmeséli ezt a történetet, Ábrahámnak a szájába adja. Azt Ábrahám ezt felelte, a 31. vershez. Ha Mózesre és a prófitákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Szóval, lehet, hogy nagyon nagy hír lenne, hogy valaki föltámad, de nem meggyőző erejű hír. Jézus föltámadása sem volt az. Mi mindent kitaláltak, hogy eltusolják. Holott azt várná az ember, hogy hát ettől aztán mindenkinek leesik az álla. Szóval nem. Befejezésül van egy jó hírem. Akár érsz, akár alszol, amikor jön az elragadtatás, vele leszel. Méghozzá életben. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.